Folytatódik a Hordóminta. A második részben folytatjuk a beszélgetést Jászdi Istvánnal, akit az 50 legjobb borász szavazata alapján idén megválasztottak a borászok borászának.
1945 után ebben a kommunista időszakban Magyarországon zseniális elődök út nyomán zseniális szőlőnemesítők éltek, és ezek a zseniális szőlőnemesítők azt végezték, ami a feladatuk volt ebben az időszakban, bőtermő, különböző gombabetegségekre rezisztens fajtákat, klónokat nemesítettek, szolaszrizlingből is, furmintból is, és a többi őshonos vagy nem őshonos fajtából nem nagyon volt az ország prioritásai között a minőség. Eltűntek az ültetvényekből azok a kisfürtű olaszrizlingek, kisfürtű furmintok, amik óriási minőségre voltak képesek, amiket jó magam is csak régi paraszt, kisparaszti ültetvények, véletlenül itt paraszt 60-80 éves kis tábláiból ismertem, de így tudhatom legalább, hogy mennyivel többet tudott az a kisfürtű, kicsit fehéres, kicsit sápadzöld, apróválló olasz ízling, amivel a régiek foglalkoztak, és akármennyire szépen fejlődünk, akármennyire jól alakulnak az évjárataink az elmúlt években, ezek az ültetvények azt a kisfürtű ízélményt, azt a koncentrációt nem fogják tudni. Tehát szőlőben, a borral ellentétben 30-40 évente lehet újítani. Én remélem, hogy a most telepített kékfrankusunkban már egy kicsikét okosabbak vagyunk, de ez érvényes, amit elmondtam, az nem csak ránk érvényes, egész mai magyar szőlészetre. Hatalmas út áll előttünk. Azt fölmérhettük most arra, hogy a termőhelyeink azok zseniális termőhelyek, különleges egyéni karakterű borokat tudnak adni. Ez a vörös föld, ami előttünk van, ez nagyszerű. Ásványi ízeket tartalmaz, hiszen ha az innét származó gyógyvizet isszuk, akkor is érezzük. Nagyszerű a vízháztartása, tehát csak gyönyörű a kilátás, ami a borértékel sokat nem ad hozzá, de nem biztos, hogy mindebből mindent ki tudunk hozni ezekkel a ide telepített, 15-20 évvel ezelőtt ide telepített fajtákkal, illetve klónokkal.
Tehát akkor, ha most újra lehetne kezdeni, akkor egészen mások lennének az ültetvények a Jászdi birtokon?
Sok tekintetben mások lehetnének, de azt is el kell mondani, nincsenek az országban sem meg azok a klónok, amiket szaporítani kellett volna. Ezeket a mai napig keresi, nagyon intenzíven keresi, például Szepsi Pista barátunk a furmintot keresi, a Helymannék a Kadarkának az ős változatát kutatják, mi a Riesling, olasz Rieslinget szeretnénk végre megtalálni, de amit eltelepítettünk egyszer, azt leváltani ilyen gyorsan nem lehet, hiszen ez gazdaságilag sem működik. Én abban bízom, hogy ha egyszer hozzájutunk még kisebb területekhez, amiket tényleg alkalmasnak tartunk rá, akkor már olyan oltványokkal tudjuk talán betelepíteni, amelyektől még többet várhatunk, vagy majd a következő generáció, hiszen egy családi borászatban nem egy-egy generációban gondolkodnak, a szőlő nem egy generációt megélő növény, ez áthidalja az időt a generációk között is.
Szó volt arról, hogy milyen különleges adottságai vannak a Csopaki borvidéknek, ezt hogyan lehet megfogalmazni, mitől olyan különleges a Csopaki bor?
A Csopaki bor az elsősorban, a franciák erről a terroir fogalomról többet tudnak, többet gondolkoztak rajta, és az elmúlt 50 évben, amikor mi máson gondolkoztunk, akkor is ezen gondolkoztak. A terroir az egy geológiai, mikroklíma béli, vízellátottság béli adottság, ami meghatározza egyéb meteorológiai viszonyokkal együtt ennek a területnek a szőlőtermesztésre való alkalmasságát. Nem egyszerűen a szőlő mennyiségére gondolok, hanem a minőségi szőlőtermesztésre való alkalmasságot. Itt Csopakon ehhez hozzá lehet még tenni a tó tükrét, ami valami fajta kiegyenlítő szerepet lát el a klímánkban, az állandóan így most is fújó szeleket, amelyek megkönnyítik a gombabetegségek elleni küzdelmet, kevesebbet kell permetezni. Tehát ezek mind meghatározzák azt, hogy milyen értékű egy termője, amit egyébként a régiek elég pontosan leírtak, és elég pontosan számszerűsítettek, hiszen a kataszteri pontszámok ezeket az értékeket viszonylag jól összesítik. Az első osztályú kataszterben az országban 330 és 390 pont közötti területeket minősítjük, Balaton felvidék gyakorlatilag teljes egészében ebben a kataszteri osztályban van, csupa kezen belül is, hát inkább a felső felében, felső harmadában. Tehát egy egészen különleges adottságú borvidék. Nem csak itt, hogyha ide jönnek Toszkánából, Burgundiából, Ausztriából borász barátaink, akkor leülnek itt ugyanezen a tornászon, körülnéznek, és az ő szemüknek ez már elárulja, hogy itt kérem, itt ez szőlőtermőtáj, arra is hamar rájönnek, hogyha egy kicsit körülnéznek, beleáléznek a talajból a forgatásnál kitúrt római cserepekre, hogy feltehetően itt a szőlővel nem mi kezdtünk el foglalkozni 1000 évvel ezelőtt, hanem már 2000 éve a római villák obsitos légiósai is foglalkoztak szőlővel, hiszen római légiók, római telepesek nem mentek olyan vidékre, ahol nem volt szőlőtermelés. Azt meg a történelemkönyvből tudjuk, hogy itt ebben a völgyben született az első magyar szőlőadománylevél, Guden Vitéz, amikor elvonult a pozsonyi csatába, akkor a dömösi táborban, Szent László királyunk dömösi táborában végrendelkezett, és úgy intézkedett, hogy amennyiben nem tér vissza a háborúból, valamelyik Henrik ellen kellett éppen harcolni, magyarok mindig az Ottók is a Henrikek ellen harcoltak, gyakorlatilag Szent Ottók, Szent Henrikek ellen a Szent Istvánok meg a Szent Lászlók, és ez a Guden Vitéz, miután nem volt utódja, úgy rendelkezett, hogy amennyiben ő nem tér vissza, akkor a veszprémi káptalanra hagyja a palóznaki szőlőbirtokát a rajta levő vinítor családokkal, tehát jobbágyokkal, a borászati eszközökkel egyetemben. Hát Guden Vitéz nem tért vissza a pozsonyi csatákból, vagy csatározásokból, hiszen nem nagy háború volt. László király ügyesen kivezette az országból Henrikéket. Egyetlen feltétele volt szegény Guden Vitéznek, hogy lelki üdvéért minden évben mise mondassék. Amikor ezt a kis birtokot, vagy birtokdalabot, mert ez a mai napig a palóznaki plébánia tulajdonában van, Szabolcs kollégám kibérelte, akkor rájöttek az ügyvéddel, aki a bérleti szerződést készítette, hogy az eredeti hagyománylevél egyik fontos paragrafusa nem teljesül. És megbeszélték Ajtós plébános úrral, most azt hiszem már apát plébános a rangja, megbeszélték, hogy ezentúl újra október első vasárnapján, minden év október első vasárnapján mi sem mondassék Guden Vitéz lelki üdvéért. Na most számomra ez egy akkora történet, amiért sorba állnának a franciák, az osztrákok, meg a toszkánok is, hiszen ilyenfajta dokumentált, írással bizonyított történet Európában nem sok van, ami szőlővel kapcsolatos. Ha meg még azt is hozzátesszük, hogy az ember vallástól, hittől függetlenül részt vesz egy ilyen misén, ami egyrészt szakmabéli emberek ülnek ma is ott, vendéglősök, borászok, szőlészek, és ez az alkalom, ez összeköt bennünket egy olyan emberrel, aki pontosan 950 évvel ezelőtt halt meg valamikor, mellékesen értünk, vagy a mi országunkért. Tehát ennek óriási üzenete van számomra, nem csak nekem, azt hiszem, hogy ezek azok a történetek, amik az embert vállára aztán felelősséget is tesznek.
Hát szegény Guden Vitéz lelki üdvér 950 éven keresztül nem mondatott misét senki.
És ez abban maradt az első 10-20 év után valószínűleg.
Ugye a területek adottságairól beszéltünk, hát nehéz így egy rádióműsorban magáról a borról, de azért egy kicsit így is jellemezzük, próbáljuk meg jellemezni a csopakit, hogyha a pohárba kerül, akkor mit érezhetünk?
Borokról, borstílusokról tényleg nehezebb szóban, de azért vannak dolgok, amiket el lehet mondani. Egyrészt mást jelentett a csopaki, alapvetően olasz ízling alapú, de sok dűlőben, sok gazdánál furbintot, vagy hogy a régiek mondták, szigetit is tartalmaznak ezek a dűlők, vagy ez a csopaki, és az új csopaki termékleírás ezt lehetővé is teszi. Tehát a régiek számára a jó bor az volt, amit jól lehetett szállítani, és ami sok alkohol tartalmazott, sokkal zsírosabban ettek, nehezebb étkezéseket, több fizikai munkát végeztek nálam minden esetre, és ezért ezek az alkoholos nehéz csopakiak voltak a divatosak, nem csak a csopakiból, a balatoni borokból, általában a fehér borokból. Azért is, mert azt mondták a régi kocsmárosok, kocsmákba került azért a hordós borok nagy része a 19. században vagy a 20. század elején. Azt mondták, hogy azért szeretik a csopakit, mert az elbír akár egyharmad rész vizet is. Ez valóban, hogyha a régieknek a borairól beszélünk, azokról a borokról, amiket 25-26 mustfokos szőlőből szűrtek, akkor ezek bizony erősen alkoholos, 15 fokos alkoholvolumen százalékos borok lehettek, amiket én nem szívesen iszom. Ezekben kevesebb a sav, nehezek, fejnehezek, de szerették a régiek ezeket. Akkor is megvolt a csupakinek a sajátos karaktere, akkor is benne volt ezeknek a dülőknek az íze. De amikor mi ide kerültünk a 90-es évek végén, akkor már 40 éve nem igazán készültek nagy csupaki borok. Nagyot változott a borstílus nem csak Magyarországon, Európában vagy a világban is az elmúlt 30 évben. Könnyebb étkeket eszünk, ha elborozgatunk, akkor nem tudunk, nem akarunk 15 volumen százalékos borokat inni. Könnyedebb, elegánsabb, ugyanakkor tartalmas, szépsavú borokat szeretünk inni, ha leülünk a barátainkkal, vagy hogyha egy könnyű nyári vacsorát eszünk, és ezekre ez a fajta csopaki, ez tökéletesen alkalmas. Nem is elsősorban a savai magasak. A rajnai rizling, amit kóstolhatunk mondjuk a Mózel vidékén, az olyan óriási savakat tartalmaz, nagyon drága boroknál is, amiket utána úgynevezett maradékcukorral, ahogy a németek mondják, zűszrezervvel, ilyen must sűrítményekkel kell ihatóvá tenni. A csopakinak erre nincs szüksége. A csopaki virágossága, gyümölcsössége az ezekkel az alkohol viszonylag alacsonyabb, 13 fok fölé nem mennek az új termékleírásuk szerint az alkoholjaink, és ezekkel a savakkal, amiket kiegészítenek a csopakinak a sós íz, kicsit ásványos ízei, ezekkel ez egy nagyon jól iható, nagyon izgalmas, és vacsorákhoz, barátkozáshoz egyaránt alkalmas bor válik. Nyilván a termőhelyet közben kezdjük kiismerni, vannak olyan részei ennek a termőhelynek, csopaknak, a Balatonfelvidék más részeinek is, amik valójában tényleg csak az egyszerűen hétköznapokbora elkészítésére alkalmasak, de hát éppen az előbb mondtam, hogy ezzel a 330-as kataszteri számmal, ami a termőhely minőségét jelzi, csak zárójelben, hogy a szőlőtelepítés alkalmas területek 190 pontnál kezdődnek, tehát ez a 330, ez bár elég magas, tehát a 330 pontot eléri minden balatoni szőlő. Ezeknek a nagy része is azért elsősorban ilyen könnyed ivóbor. De vannak itt olyan dülők, olyan termőhelyek, amiknél megfelelő szőlészeti munkával, nem túl terhelt ültetvényekkel, a borászati munkában is egy kíméletes feldolgozással, alacsony nyomáson történő préseléssel, olyan klasszikus technológiák alkalmazásával, mint a finom seprőntartás, jó hordó használattal, ami soha nem lehet új hordó, még sokkal többet, még sokkal izgalmasabb borokat ad. Hát mi 2-3 területre esküszünk itt a környékünkön, ez a Lőcedomb, aztán a Síralomvágó nevű dülőnk. Ezek olyanok, amiknek fölismerhető egyedi karaktere van, amik bélyeget tesznek ezekre a borokra.
Jásdi István csopaki bortermelőt hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán, a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre, hordomintakukac.inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és benne Sipos Ildikót hallották.